Ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Nyúl Zsuzsa, vendégünk pedig Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalom szakmai igazgatója, és néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy ha van egy veteránnak számító író Magyarországon, mert mondjuk az életműve, az életkora azt mutatja, de külföldön, például Franciaországban, ha először lép a piacra, és első könyvvel jelenik meg, akkor őt egy új, friss szerzőnek számít. Hogyan lehet őt eladni? Ugye most egy kicsit át kellene térnünk a marketing és gazdasági részére ennek a szakmai beszélgetésnek, ami az irodalom szakmáról szól. Sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen egyszerű történet, hogy valakiből sikeres író legyen, miközben egy konkrét csapat áll mögötte, és egy konkrét marketing, rengeteg pénzzel, hogy valaki sikeressé váljon egy külföldi piacon.
Két termék van, amiről beszélhetünk, hogyha már ezt a szót használom, a marketinges szót, hogy termék. Az egyik maga a személy, az egyik, a másik pedig egy konkrét mű. A konkrét műhöz egy jó fordító kell elsősorban. Ki kell ajánlani, a kiajánlásnak megvan a menete, lehet csinálni mintafordítást, illetve lehet csinálni olyan prospektusokat, amik ilyen best of prospektusok. Mi jelent meg az elmúlt évben legjobb magyar, vagy a prózában, mik a legjobbak, és akkor őt ajánljuk. Vagy a gyerekirodalomban, vagy ifjúsági irodalomban, vagy akármilyen zsáner műfajban. Arról szólnak a nemzetközi könyvvásárok, amik a direkt a kereskedésről szólnak, akár könyv eladással, tehát a konkrét könyv, mint tárgy eladással, akár a könyv, mint jogtulajdon eladásával, ügynökségnek vagy külföldi kiadónak, hogy az ember kimegy nemzeti pavilonnal, vagy akár kiadói pavilonnal, vagy kimegy egy ügynök, és akkor az ő általa képviselt szerzőket és vagy könyveket ő ajánlja a többieknek. Ez egy nagyon nagy ipar az egész világon. A könyvre sokszor úgy gondolnak az emberek, hogy ez a szegény gyerek a többiekhez képest. A filmhez képest, a komoly zenéhez képest, a képzőművészethez képest.
Nem olyan látványos talán a siker. Mint mondjuk egy filmnél, vagy egy, nem tudom, egy zenei alkotásnál.
Maga az előállítás költsége a lehető legkevesebb. Kell hozzá egy ceruza és egy papír, vagy egy olcsó használt laptop. Ennyi, és internet kapcsolat talán. És ennyi kell az íráshoz.
Magányos műfaj.
Ez egy irodalmi művet annyi létrehozni, hogy az ember ül és ír, és akkor van valami táplálékbevitel. Ez az egyik oldala, amiért úgy gondolnak. A másik oldala az szintén kereskedelmi szempontból, hogy bárki lehet író. Elképesztő módon berobbant az, hogy bárki lehet író. Ezen sokat rontott a blogoszféra, sokat rontott a self-publishing, amit az Amazon is erőltet, sokat rontott az, hogy bárki oda megy, és egy idő után úgy is kiadja a könyvét. Feloldódott az a minőségi határ, hogy miből lesz valami könyv, és erről tanulmányok, a doktori disszertációt lehet írni, hogy ez hogy változott. Az biztos, hogy itt a demokratizálódási folyamat, a belőled is lehet önbizalma, túl sok emberből kihozta, hogy neki, minden embernek van egy története, amit megírhat, ez az ő élet története. Szükség van erre? Nincs szükség. Melyiküknek mondjuk azt, hogy nincs rá szükség? Egyiknek se lehet. De az biztos, hogy ennek köszönhetően az önéletírás, az autobiográfia műfaja elképesztően leuralta mind a könyvpiacot, mind a piaci kapacitást, és ezek általában vagy botrányhős, vagy sorozatgyilkos, vagy politikai karriert befutott, vagy művészi karriert befutott emberek. Tehát olyan emberekről, akik más jogon híresek lettek, egészen biztos, hogy az ő könyvüket fogják megvenni. Egy szép irodalmi, egy fikciós alkotás ellenében. Ja, ránézünk, híres focista, nehéz gyerekkor, legyőzte a rákot.
Már hát is arthatóvá válik.
Hát persze, igen. Sokkal több példa. Ez az egyik, ami ezt hozta. Egyébként ez leginkább a fotóművészethez hasonlít. Elképesztő, hogy ezek az okostelefonok milyen jó minőségű fotót csinálnak olyan gyorsasággal, mint egy instant leves. Tud valaki főzni? Szakács lesz valaki? Mert minden nap elképesztően finom instant levessel várja otthon a házastársát vagy a gyerekeit? Nem. Viszont olyan fotók lesznek minden gyerekről, minden gyerekkorról, meg minden magánéleti pillanatról, amire régen napokat, órákat, heteket kellett dolgozni, hogy az ember kikísérje ezt az exponálást, azt a természséget, azt a kontrasztot, vagy az írás ugyanilyen. Túl sokan csinálják. Ez elképesztő nagy zaj. Amikor kint vagyunk Frankfurtban vagy Londonban, sok ezer kiállító van. A legnagyobb stand, akik ott vannak, vagy a legnagyobb standok, az úgy képzeljék el, hogy több száz négyzetméter, több száz kollégával jönnek, és nagyjából, hogy 3 vagy 4 napot ott legyenek egy szakmai vásáron, ez az adott befektetőnek, kiadóvállalatnak 2-2,5 milliárd forintjába kerül ez a 3 nap. Mennyi pénz van globálisan a könyviparban, hogy valakinek megéri, egy cégnek megéri az a befektetés, egy 4 napos jelenlét befektetése, hogy elkölt forintra átváltva körülbelül 2 milliárdot.
Ez borzasztóan nagy befektetés, és akkor ez még csak a befektetés része, nyilvánvalóan jóval nagyobb profitot vár, és nem mindegy, hogy mit kockáztat. Mert hogy olyan szerzőket kell kiválasztania, olyan könyveket kell ajánlania az ügynököknek, ami biztosan eladhatóvá válik. Tehát ez egy elég nagy felelősség.
Mindenki azt keres, és mindenki ezt a bölcsekkövét keres, és mindenki új felfedezéseket akar tenni, mert mindenki a következő Rowlingot keresi. Rowlingot elhajtották sok kiadóból.
Igen.
Varázslós történt. Kit érdekel, amikor most a vámpírok mennek? Aztán mi lett belőle? Az elmúlt 20 évet, vagy elmúlt 20 év közgondolkodását leginkább meghatározó történés lett. Már nem is regény folyam, hanem abból aztán minden van. Mert merchandise termék lett egy ifjúsági irodalmi műből. Mindenki erre vadászik. Mi lehet a következő? Egy könyvbe azért befektetés. És nem csak pénzbefektetés, mint hogy az ember üzletet kezd, hanem olyan, mint szőlőt venni. Hosszú évek alatt érik be. Egy könyv, az első könyvet megírja valaki, jó a kézirat, annak a kiadói és nyomdai átfutása minimum 3-4 hónap. Ha sokat kell dolgozni a szövegen, akkor az fél év, egy év. Ha le is kell idegen nyelvből fordítani egy 20 oldalas ajánló, vagy egy jól prezentált negyedórás bemutató alapján, attól függ milyen hosszú, egy fordítónak az átlagos napi tevé, vagy fordítói kapacitás az 8/12 oldal. Akkor számoljuk ki, hogy melyik kedvenc könyvünknek mennyi a hetente 40/60 oldal készül el belőle. De az, hogy közben megy az idő, megy a cég élete, megy az ember élete, ha kiválasztanak egy magyar szerzőt, hogy a könyvét lefordítják, meg bevezetik a piacra, megjelentetik, turnét szerveznek neki, ha ma születik a döntés, akkor abból, ha csak nincsen valamilyen oka annak, hogy kapkodni kell, akkor az 2024-ben fog megjelenni. De ezek hosszú távú, vagy hát viszonylag hosszú távú vállalások, ezért szeretik nagyon kereskedői szempontból az életműveket, kész életműveket és a sorozatokat. Mert a sorozat első kötete beválik, akkor nem kell fejet vakarni. Így járt sok országban a Budapest Noir. Megvolt ez a Kondor Vilmosnak a krimi sor. Megvolt az első, ott volt 5-6 darab, az annak a folytatása, fel lehetett építeni. Így jár az, hogy következő Márai, következő Szabó Magda, következő Magda, egy magányos csillagot, és abba pénzt rakni, hogy ott felép, és akkor a művet azt el lehet adni. Egy jó téma, egy jól elkapott divathullám, akár legyen az iskolai erőszak, akár a bullying, akár a valami me too témát, tehát mindig vannak olyan divat témák, amire rá lehet ülni.
Jó, de ebben volt valami kollektív feldolgozás is. Hogy lehet úgy integrálni egy üzenetet, hogy ez más piacon is működjön, és megszólítson mondjuk francia vagy a mexikói olvasót. Ez a kihívás.
Ez az érdekes váltás, hogy egyrészt eladni, úgy magyarázni, hogy szükségetek van rá, vagy adott szövegben van valami olyan univerzális plusz jelentés, amit mindenki ért. Például erre a legjobb példa a Molnár Ferenc Pál utcai fiúkja. Lecsupaszítod, barátságról szól, a becsületről, az összetartásról. Mindegy, hogy az a 8. kerületben, a Práter utcában játszódik, mert az ugyanúgy kötelező olvasmány lett brazil iskolákban.
És Horvátországban is egyébként.
Horvátországban is. Amerikaiak csináltak belőle először filmet, aztán olaszok. Miért? Mert az, hogy gyerekek összejönnek és szembesülnek a felnőttséggel, és valami értékek mentén döntést hoznak vagy hibáznak, ezt mindenki érti. Véletlenszerű, hogy ez itt játszódik. Másik érdekes példa, kedvencem, vagy egyik kedvencem, az a szerinted, kitalálod-e, melyik az a magyar regény, ami Vietnámban kötelező olvasmány?
Fogalmam sincs.
Egri csillagok. Úgy került el Vietnámba, hogy kommunista ország voltunk, aha, és akkor mit fordítsanak le? Hát ez elég ártatlan történelmi regény, sokan olvassák, kötelező olvasmány mehet. Tehát így megszületett a vietnámi kiadása. Mi történt aztán? Vietnámi háború. Úgy olvassák a vietnámiak az Egri csillagokat, hogy az róluk szól, az apjukról és a nagyapjukról. Van benne valami univerzálé, amivel működik, kiszámíthatatlan. Mindenki erre vágyik, hogy rájöjjön. Ebben sokat segítenek egyébként a díjak. A díjak valamennyire orientálnak. Ugye ez is egy újabb téma, egy újabb érdekes kérdés, hogy bizonyos díjak presztízse csökken. Pár évvel ezelőtt a Nobel-díjaké is, frissen alakított díjaké megnő, egy díjat kiárusítanak az aktuális politikai közéleti divathullámoknak, egy másik díj az elitista lesz, de egy díj az mindenképpen orientál, figyelmet fókuszál valahová. Valaki megkapja a Man Bookert, hát ez meg kell nézni, hogy ez kicsoda-micsoda. Valaki megkapja a Nobel-díjat, azonnal kötelességszerűen. Az emberben benne van ez ösztönszerűen, hogyha ott van egy film plakátján, hogy 11 Oscar-díjat kapott, akkor is, hogyha soha életemben nem nézek romantikus musicaleket, hát csak azért megnézem, hogy mit tudhat az, mi a titka.
Nyilván egy díj átértékel.
Ezek igen. Az orientációs pontok, legjobb példa erre Kertész, sok nyelvre lefordították ugyan, mint a holokauszt irodalom részét, mint egy túlélő naplóját, de nem köré rendeződött a világ egészen a Nobel-díjig. Elég megnézni a magyarországi recepcióját, hogy hányan írtak róla, egy Spiró György írt róla egy rövid szöveget, évtizedekig észre se vették, futottak még kategória volt. Pillanatok alatt egy svéd elismerésnek köszönhetően a kor legnagyobb írói között kezdték el emlegetni. Átrajzolja a térképet, átirányítja. A díjakhoz vezető út, az ki van kövezve. Sokan dolgoznak azon, hogy azok a kövecskék le legyenek rakva, talán a legkevesebbet a szerző.
Itt nem látják a kedves hallgatók, de némi iróniát látok az arcodon, amikor ezt mondod. Hagylak persze beszélni.
Biztos csak azért.
Igen, hagylak beszélni, csak mondhatom, ez egy fontos árnyalás lehet. Tehát ott tartottunk, hogy ugye a díjakig kikövezett út az egy elég érdekes
érdekes kérdés. Tud lenni. Érdekes tud lenni. Egyre több kritika éri a díjakat, leginkább azok kritizálják a díjakat, akik nem kapják meg a díjat, de egyre több csúnyasság derül ki akár egy-egy díjnak a hátteréről is. Valakinek fontos, valakinek nem fontos személyként, alkotóként, hogy kap vagy nem kap díjakat, viszont menedzseri kiadói szempontból mindenképpen fontos, mivel egy plusz reklám lehetőség. Egy plusz olyan figyelem, hál' Istennek egyre több olyan díj van nálunk is, ami nem csak a díjazott kap egy pénzösszeget meg egy szobrocskát, hanem a kiadója is, akármilyen konstrukcióban, de maga a díjazott mű kap kisebb-nagyobb összeget, ami marketing. Mert rájöttek arra, és ez egy nagyon okos gondolat, a Margó díj ilyen, amit most a Margó Fesztiválon első prózakötetért fognak, meg a Libri irodalmi díj, talán az első a Margó, ez 10 millió forint marketingre fordítható költséggel, és a Libri irodalmi díj talán 25-tel jár. Ezt próbálom röviden mondani, mennyire tud az illető adott idegen nyelven. A legrosszabb élmény kivinni valakit külföldre úgy, hogy egy mukkot nem beszél se azon a nyelven, de még akár angolul se. Élete legmegrázóbb élménye volt, pedig ő lenne a főszereplő. Többször volt ilyen próbálkozásunk, úgy jöttek haza, hogy inkább ne. Fordítsátok, vigyél, inkább nem megyek ki, csak turistaként. Nem jó helyzet ez egy szerzőnek. Figyelni kell a nyelvtudására, figyelni az ő mennyire terhelhető. A 84 éves Bodor Ádámot egészen máshogy viszi ki az ember, hál' Istennek Londonba, és nem sokára mi szervezésünkben, hogy Londonba ki tudtuk vinni tavasszal, és hál' Istennek jó egészségnek örvend, és egy Nápoly Cassino Róma turnét is tudtunk neki szervezni, és egészen máshogy terül valakit, aki 28 éves, és akár 6-8 órán keresztül bírja ezt fizikailag.
Ahogy így kibontakozik előttünk ez a napvendége téma, amiben most így együtt vagyunk, tényleg egy teljes csapat dolgozik ezen. Rengeteg pénzzel, rengeteg különböző értékrendnek a figyelembevételével, hogy ez tényleg egy siker legyen. Vajon mennyire van erre pénze a hazai könyvpiacnak, és mennyire kell az államnak valamilyen szerepvállalást tennie abban, hogy ez egy kiegyensúlyozott pálya legyen?
Nálunk az a speciális helyzet van, hogy pici ország vagyunk abból a szempontból is, hogy pici a felvevő piac. Hát francia írónak lenni egy 8-10-szer ekkora felvevő piacot jelent. Ha még a franciául jól tudókról is beszélünk, akkor egy még nagyobb felvevő piacról. Nálunk minden frusztráltság nélkül megjelenik egy könyv, elfogy több tízezer példányban, az már nagyon jó, de abból még nem él meg az író. Általában a royalty 5-20% között szokott mozogni. Megszorozzuk ezt 2 millióval, vagy megszorozzuk ezt 20 000-rel, annyi a szerző bevétele. Az egyikből sportkocsi lesz, a másikból pedig BKV-bérlet. Na most mi a BKV-bérletes felvevő piacú irodalom vagyunk, nyilván rengeteg mindennel ki lehet egészíteni, de állami szerepvállalása azért van szükség, mert általában az állam, ennek is megvan a hagyománya, hisz a művészeiben. Ez egy olyan szocialista, vagy keleti blokk örökség, amikor mindent központosítottak, mindent államosítottak, ha úgy akarjuk, akkor mi bizonyos szempontból évtizedekkel le vagyunk maradva a nyugati országokhoz képest. Viszont az államosításnak, vagy központosításnak van egy olyan oldala, hogy mindent irányítan, mindent kontrollálni akarnak cenzúrával, tűrt-tír támogatottal egyetemben, de egy olyan is, hogy alányul bizonyos dolgoknak, és nem hagyja veszni. Tehát én hisz abban, hogy a magyar művészek, úgy általán nyilván akik megfelelnek, azok érnek valamit. Véget ért 89-90-ben megtörtént a rendszerváltás, megmaradt az állami szerepvállalás, hiszen nem lehetett egyedül hagyni a piaci szereplőket. Hozzá szokott ahhoz, az egy eltorzulás az én személyes véleményem szerint, hogy 90 után számított 3 évtizedben fokozatosan miért nem vonult ki az állam a szerepvállalásból, miért nem csökkentek ezek az összeg, és miért nem mondta azt, hogy aki élni tud, ügyes az üzletpolitikája, az éljen is, aki nem tud élni, sajnáljuk, ha nem tudsz jó éttermet üzemeltetni, akkor zárd be az éttermet, csinálj mást, vagy nem kell neked éttermet üzemeltetni. Kicsit belekényelmesedett egy csomó kiadó más művészeti ágakban is, az irodalomban is, abban, hogy úgy is mindig jön állami segítség, úgy is mindig jön, elfelejtettek megélni a piacról. Ez oda is vezetett, hogy a művészet az sokszor köldöknéző lett, tehát esztétikai visszahatása is volt. Ugye van a nagyon eladható popirodalom, erről már beszéltünk, autobiográfiák, és van az a jó irodalom, aminek van, és van, vagy meg lehet találni, vagy ki lehet alakítani az olvasó közönségét. És itt azért egy örök vita van esztétikailag is, meg üzletileg is, hogy ahogy ez a kettő, hiszen itt azért műalkotásokat akarnak sok példányszámban értékesíteni ezzel foglalkozó emberek. Tehát az egyik nélkül nem tudunk a másikról beszélni. Kell találni a kettő között az összefüggés, szimbiózist, harmóniát. De hogy úgy kiválasztani az értékes műalkotást, még akkor is, ha van egy mellényúlás és hiba százalék, hogy az legalább plusz nullára kihozza a céget. Ha ez nem működik, akkor vagy az illetőnek van nagyon rossz ízlése, vagy pedig aránytalanul nagy szerepet és helyet kapott a nagyon szűk, nagyon réteg olvasó közönségnek való magas kultúra. Annak is megvan a helye, meg megvan a szerepe, meg megvan az olvasó közönsége, de az nem egy piaci vállalkozás alapja.
Hogyha jól értem, akkor a Petőfi Kulturális Ügynökség ebben próbál valami fajta egyensúlyt találni, beemelni szerzőket, a magas kultúrát úgy pozícionálni, hogy eladható legyen, és egy elég komoly, ha úgy vesszük, akkor nemzetközi marketinget mögé tenni.
Mi itthon leginkább irodalom népszerűsítő tevékenységet csinálunk. Néhány szerzőnek ez jó, hogy sokat szerepel, de a mi célunk főleg az, hogy határon túli területeken, Erdélyben, Vajdaságban, Felvidéken, most ugye sajnos Kárpátalján nem, illetve magyar területeken, Budapesten is, illetve főleg vidéken, a Petőfi Klub hálózatnak köszönhetően 100 helyszínnel, 100 partnerintézménnyel vidéken is dolgozunk együtt, hogy eljusson a közönséghez az irodalom. Nem feltétlenül olvasás népszerűsítés, mert az irodalom egy komplex élmény. Az is irodalmi élmény, hogy te egy írót hallasz beszélni. Maga az irodalom legyen úgy népszerűbb, akár olvasnak, akár nem, szerintem egyébként professzionális kiadók által piacra dobott könyveket egyre kevesebbet olvasnak, de az interneten fellelhető verseket, leginkább Instagramon, vagy szövegeket, vagy szövegrészleteket, akár irodalmi blogokon, oldalakon viszont egyre többet olvasnak nálunk is és külföldön is, zárójel bezárva, tehát itthon leginkább egy irodalom népszerűsítő tevékenységet. Külföld felé pedig a magyar irodalom export tevékenységét. Ott maga a pályázástól kezdve fordítás támogatási pályázat, egy fordítóknak kiírt pályázatoktól kezdve, egészen a külföldi fellépések, turnék, fesztivál szereplések, könyvvásári nemzetközi pavilonokon. Hát külföld felé egy kicsit olyan tevékenységünk van azzal, hogy sokkal többet utazunk, vagy sokkal több szerzőt utaztatunk, mint amilyen a Magyar Turizmus ZRT-nek van. Nyilván nem lehet egyszerre mindenkit. Időnként a fókuszpontot változtatjuk, időnként más kerül reflektorfénybe, időnként valakivel többet foglalkozunk, valaki alá több szervezést rakunk, míg más alá kevesebbet. Nagyjából ez a célunk, hogy magyar szerzőket olvassanak, az egyik célunk. A másik pedig az, hogy a magyar szerzők, ja, van egy pedagógiai cél, egyre többet kezdünk el együtt dolgozni külföldi magyar lektorátusokkal, ha magyarul akarnak tanulni, hogy meglegyen egy olyan élmény találkozni egy íróval, egy híres külföldi íróval, akár lehet egy olyan sorsfordító találkozás, egy sorsfordító élmény, aminek hatására valaki elkezd magyarul tanulni. És ezzel csak nyer a magyar kultúra, hiszen szerzett magának egy újabb rajongót.
Nagyon-nagyon sok rajongót kívánok. Pál Dániel Leventét hallották, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalom szakmai igazgatóját. Még egyszer jó munkát kívánok. Önöknek pedig köszönöm szépen.